Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A konszolidáció és a gazdasági növekedés irányába indult el a magyar gazdaság, mondta a pénzügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén. Varga Mihály éves meghallgatásán kiemelte, a reálbérek nőnek, a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4.752.000-et, szinte teljes a foglalkoztatottság. Éves átlagban 3,5-4%-os inflációval lehet számolni idén, jövőre ez még kisebb lehet. Ebben az évben is teljesülhetnek a költségvetési és pénzügypolitikai célok, amelyeket a kormány éves szinten vállalt az ország biztonsága érdekében, mondta a tárcavezető. Kitért arra, állami beruházások átütemezésével 650 milliárd forint kiadás csökkentést sikerült elérni, az államadóság szerkezeti átalakulása folytatódott, a devizakitettség aránya 30% alá csökkent. Az intézkedések eredményességét igazolják a kedvező hitelminősítői értékelések, mondta, hozzátéve, hogy a kormány arra számít, jövőre a kamatkörnyezet változásának köszönhetően csökkenhetnek a kamatkiadások. A schengeni térség állam és kormányfőinek részvételével tartott rendszeres Schengen csúcs találkozókra, valamint Bulgária és Románia még idei teljes körű schengeni csatlakozására tett javaslatot Orbán Viktor Strasbourgban az Európai Parlament ülésén, a Soros Magyar Uniós Elnökség programját ismertetve. A miniszterelnök úgy értékelt, az EU menekültügyi rendszere ma nem működik, az illegális migráció Európában az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak és a homofóbia erősödését eredményezte. A migrációs válság azzal fenyeget, hogy a schengeni térség szétesik, mondta. Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak, az Európai Uniónak változtatnia kell, jelentette ki a kormányfő, hozzátéve Európa veszít globális versenyképességéből. Az Unióban a vállalatok 2-3-szor magasabb villamos energiárakkal szembesülnek, mint az Egyesült Államokban, a földgázárak pedig 4-5-szor magasabbak itt, sorolta. A nehézségek között említette, hogy Ukrajnában, vagyis Európában háború dúl, hogy súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak a kontinensre, a Közel-Keleten és Afrikában, és ezek mindegyike magában hordozza az eszkaláció veszélyét. A beszédre Ursula von der Leyen reagált elsőként. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az igazságos béke érdekében csak egy út van, Európa továbbra is támogatja Kijev harcát, és ennek egyik első lépése a múlt héten felajánlott 30 milliárd eurós hitel. Arról is szólt, a magyar kormány gazdaságpolitikája alássa a befektető bizalmát. Szerinte ráadásul ezt úgy, hogy közben az egyfőre jutó GDP mutatószámban Magyarországot lehagyták a szomszédai. Megemlítette, hogy az nem a migráció elleni küzdelem része, hogy tavaly százával engedték szabadon a korábban elítélt embercsempészeket Magyarországon. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint Orbán Viktor nem békemissziót folytat, hanem elnyújtja a háborút. Az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez ért az új Budapest-Belgrád vasútvonal építése, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismertetése szerint az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyíltvonali vágányépítési munkálatai lezárultak, így a jövő év végére elkészülhetnek a hazai munkálatok. A vasútvonal magyarországi nagysebességű kétvágányú szakaszának megépítése mintegy 800 milliárd forintos beruházás. Tovább csökkent a gázfogyasztás 2024 első háromnegyedévében, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A tavaly év azonos időszakához képest több mint 300 millió köbméterrel, 5,2%-kal kevesebb földgázt használt fel Magyarország idén januártól szeptemberig. Az energiaválság előtti esztendőhöz 2021-hez mérten közel 2 milliárd köbméterrel volt alacsonyabb a fogyasztás az idei első 9 hónapban. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Új-Zéland turizmusért felelős miniszterével egyeztetett. A felek a találkozó során áttekintették Magyarország és Új-Zéland turisztikai kapcsolatainak aktuális helyzetét és elmélyítésének lehetséges területeit, valamint megosztották egymással a két ország turizmusfejlesztési jó gyakorlatait, ismertette a tárca. Az izraeli hadsereg folytatja a két frontos háborút Libanonban, az Iránból támogatott síita Hezbollah milícia és a gázai övezetben az iszlamista Hamász terrorszervezet ellen. A légierő több mint 230 célpontot lőtt az elmúlt napon a katonai szóvivő szerint. Fegyvereseket, megfigyelőállásokat, rakétavetőket és fegyverraktárakat vettek célba. Florida partvidékén több mint 1 millió ember számára rendeltek el kötelező kitelepítést, az állam történetének legnagyobb ilyen műveleteként az érkező újabb hurrikán miatt, miközben a rendőrség segítségével juttatják el a hiányzó üzemanyagot a benzinkutakra. A Milton hurrikán várhatóan a következő éjszaka éri el az állam nyugati tengerpartját. Végül az időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett általában sokat süt a nap, estétől aztán beborul és csapadék érkezik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-13, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők, az esemény vendége Michael Wallace Benek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházi.hu-t. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigány énekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Álltam a hídon, és a te fényképed néztem. Lágy hullámok kergetőztek a Dunán. Fél óra sem múlt, mióta elváltam tőled. Parfümöttől illatos mi a ruhám. A hídon mellettem elsuhantak a párok, s a régi fényképen még nevettél felé. Zavaros színű emlékek rátörtek a szívemre, és a mások boldogságát irigyeltem én. Miközben álltam a hídon, valami fellázadt bennem, és a képet elengedtem. És én csak kábultan néztem, hogy elviszi a víz, örökre elviszi a víz a vén Dunán, s elindult egy könny a kép után.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Adásunk tartalma. Pró Urbe-díjjal ismerték el dr. Habél Kovács Tibor Kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármesterének munkáját. Közel 60 csapat főzött a Kivilágos Kivirraték Fesztivál főzőversenyén. A komplex alapprogram bázisintézményei közé került a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Iskola is. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Dr. Habél Kovács Tibor az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egyetemi docense két cikluson át 2014-től 2024-ig volt Kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármestere. Munkásságát Pró Urbe-díjjal ismerték el, melyet 2024. augusztus 20-án adtak át. Ebből az alkalomból vele beszélgetünk. Kisújszállás város önkormányzata augusztus 20-a alkalmából több díjat is átadott. Az egyik díjazottal beszélgetek, dr. Habél Kovács Tiborral, aki két cikluson keresztül Kisújszállás város társadalmi megbízatású alpolgármestere volt. Alpolgármester úr Pró Urbe díjat kapott a várostól. A méltatásban ez áll, hogy városunk, ugye Kisújszállás, városunk fejlődéséért végzett példaértékű munkája, a turisztikai értékeket közvetítő közösségi tevékenysége, több évtizedes, elkötelezett hivatástudattal végzett, tudományos kutató munkája elismeréseként kapta ezt a Pró Urbe díjat, ugye a városért díjat, kitüntetést. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok, és akkor térjünk is rá, hogy ebben az elmúlt két ciklusban mik azok a fejlesztések, amik az ön munkája nyomán eredményeként itt Kisújszálláson megvalósultak, tehát a turisztikai területen is.
Köszönöm szépen a gratulációt, és tisztelettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Igen, az én tevékenységem az, ami még kevésbé kézzelfogható, hiszen a fizikai fejlesztésekért azért a főállású alpolgármester a felelős. Én inkább azt mondanám, hogy szimbólum analitikus vagyok, aki inkább az elméleti részeket, mondjuk úgy, hogy találja ki, vizionálja, és már mások is többen is mondták, hogy én vagyok az álmodó, és az én álmaimat kell lefordítani a valóságra. Az álmok megvannak, azok már papírra vannak vetve, ezeket én leírtam, mondhatom nyugodtan, hogy kellő szerénységgel és alázattal, hogy elkészítettem a város turisztikai stratégiáját, az országban elsőként a város reziliencia stratégiáját, számtalan rendezvényen vettem részt, előadásokat tartottam itthon, tudományos ismeretterjesztőeket, városnézéseket tartottam, publikálok, publikáltam és egyre inkább fogok publikálni Kisújszállásról, illetve a Nagykunságról, erről a különleges belső periférikus rurális régióról, erről a tradicionális kultúrrégióról, úgyhogy valóban az itteni gyakorlati elméleti tevékenység mellett a tudományos tevékenység is nagyon fontos, hogy vigyük be a köztudatba, mert sokszor úgy tűnik, mintha ez az ország csak a Dunától nyugatra létezne, és a Duna-Tisza közvetett, különösen a Tiszától keletre, mintha mi tényleg mindig el lennénk felejtve. És úgy gondolom, hogy ha a magam eszközével tudom, akkor a tudomány területén igyekszem felhívni a figyelmet, hogy milyen sajátos, különleges értékeink vannak itt, hiszen rólunk Illyés Gyula is megmondta, hogy magyarabbak vagyunk a magyaroknál, tehát érdemes ezt a régiót is felfedezni, és még Széchenyi is megírta rólunk, hogy itt időnként tényleg olyan különösen szabadnak érzi az elméjét, és akkor még nem is hivatkoztam Petőfit, aki ugye megmondta, hogy mit nekem te Zordon Kárpátoknak. És visszatérve erre, tehát nekem inkább még a tevékenység, ez ami inkább papíron látszik, és én ezt kicsit talán mondjam azt, hogy keserű szájízzal értem meg, illetve értékelem, sokkal több megvalósulhatott volna, de ez mondjuk úgy, hogy nem rajtam múlt a három pont, és viszont nagyon bízom az október 1-én hivatalba lépő új polgármester, új városvezetés szemléletváltásában. Úgy gondolom, hogy a turizmus területén, de úgy általában is a városfejlesztés területén egy 179 fokos szemléletváltásra lesz szükség az eddigiekhez képest, mert ugyan vannak alapok, de a városfejlesztés most már fenntartható alapokra kell helyezni. Önálló gazdaságot kell építeni, tehát az nagyon fontos, persze a létező minden forrásra, pályázatokra lőni kell, ezeket meg kell ragadni, de én úgy gondolom, hogy fenntartható város nincsen helyi gazdaság nélkül, és ehhez egy új város kormányzási filozófiára lesz szükség.
Kisújszállásnak ugye van gyógyvize, és itt van a Kumánia gyógyfürdő egy háromcsillagos hotellel. Ez milyen lehetőségeket rejt ön szerint Kisújszállás jövője szempontjából?
Érdekes, hogy itt is egy jelentős szemléletváltásra lenne szükség, hiszen nem gondolom, hogy Kisújszállás fürdővárosként meg tudja állni a helyét, hiszen nehéz konkurálni olyanokkal, mint itt van a közelben Hajdúszoboszló, amely helyen minden önmagáért beszél, hogy milyen fürdőturizmus van. Nagyon nem kell ilyen messzire mennünk, ha már ez az 50-valahány kilométer, elég a közelben Berekfürdőre gondolni. Tehát ezekkel a versenytársakkal igen nehéz konkurálni. Nekünk egy komplex turisztikai kínálatot kell kidolgoznunk, amely messze túlmutat a fürdőn. Minden elismerés mellett, meg a gyógyvíz mellett, a Kumánia fontossága mellett ez egy szükséges, de nem elégséges termékünk. Tehát igen, jönnek ide Kisújszállásra, akár a fürdőért, akár a gyógykezelésekért, a gyógyvízért, egyebekért, de nekünk az attól, hogy zászlós hajónk, kell egy még nagyobb zászlós hajó, tehát a Pinta és a Ninja mellé kell még egy Santa Maria is, úgyhogy én azt mondom, hogy itt komplexen kell gondolkodni. Eleve az nekünk egy nagy előny lehet, hogy már évek óta van egy ilyen világturisztikai trend, hogy menjél el oda, ahova egyébként soha nem mentél volna el. Nyilván Kisújszállás nem ilyen, mert még annak ellenére is, hogy rendkívül gyönge volt a városmarketing, a turisztikai marketing, vagy legalábbis sokkal több rejlhetett volna benne, mint ami ki lett használva. Azért ne felejtkezzünk el, ahogy már önöknél is többször nyilatkoztam ezt a komplex dolgot, hogy és itt utalok a rezilienciára is, hogy már ha csak van egy olyan épületünk, egyetlen egy olyan termékünk, vagy ne adj Isten, egy olyan ember, aki viszi, húzza a szekeret saját maga, akkor már is ez egy kitörési pont lehet egy település életében. És nekünk nem, hogy egy, nekünk sok van ilyen. Tehát ne felejtsük el, hogy a gyógyvízen, a Kumánián túl nekünk itt van Móricz Zsigmond szellemi öröksége, aki itt tanult 2,5 éven át, és itt érettségizett a gimnáziumunkban. Több regénye is őrzi a kisújszállási történeteket, tehát kifejezetten a mi városunkról megalkotva a Kerekferkó, Forrabor és így tovább. Itt van Csukás István szellemi öröksége, itt született, itt töltötte a gyermekkorát, ebből a porból vétetett, tehát ő is mondta, hogy Kisújszállás a város, ami a szívében örökké megvan. Hát ne menjünk messzire, Karikó Katalin, Nobel-díjas lett tavaly decemberben. Ő, aki a legnagyobb lelkesedéssel, nincs olyan év, hogy ne jönne a városba, és többször is jön. kisújszállásinak vallja magát. Ő maga megmondta, hogy mi lett volna egy makacs hentes lányából, ha nincsenek a kisújszállási tanárok és a kisújszállási gimnázium. Óriási szellemi örökségünk van, szellemi lehetőségeink. És hát ezen kívül azért itt van a Vigadó épülete, ami éppen ma hangzott el az országgyűlési képviselő úr szájából, hogy azért a megyében csak két ilyen épület van, ilyen kaliberű, a másik az a megyeszékhelyen a Szigligeti Színház és a kisújszállási Vigadó. Tehát ez egy ilyen építészeti örökség, ami messze túlmutat az építészeti örökség mi voltán, hiszen ez egy szimbólum. Ez a kultúra nem csak helyi, hanem térségi központja. És mi ezt meg is töltjük, bár én most már azt szeretném, hogyha kisújszállás úgy lenne a Nagykunság kulturális főváros, hogy nem importálja a kultúrát, hanem most már a sajátot exportálja. Tehát azért ez is. És a szellemi és a fizikai valójában egyaránt. Tehát ez is egy nagy szemléletváltást követel, ami reméljük, hogy meg fog valósulni, és tényleg kihasználjuk ezeket. És hát vannak nekünk olyan termékeink, amik nem csak úgy országosan, de akár Európában is egyedülállóak. Talán már egyre többen tudják, akár az én nyilatkozataimnak is köszönhetően, hogy kisújszállás a magyarországi rizstermesztés egyik fő központja, az úgynevezett hagyományos rizsben, illetve hát indián rizs, az pedig három helyen van a világon, az USA-ban, Kanadában és kisújszálláson. Tehát, hogyha ezeket összefűzzük, és ráadásul ezekből, akár a rizsből is nem csak annyi, hogy learatják és eladjuk, hanem mondjuk akkor helyben majd erre telepítünk feldolgozást, egészséges élelmiszerek, kozmetikai ipar, édesség, cukrászat, stb. Ne adj Isten még a közeli jövőben, vagy a közeltávoli jövőben egy kutatásfejlesztési innovációs bázis is, akkor azt hiszem, hogy mi most jelenleg ott tartunk, hogy igen, kisújszállás egy jó város, egy szép város, egy élhető város, stb., de valahol ezen kincsek megléte mellett picit viszont úgy érzi az ember, mintha egy aranyrög tetején öldögélő koldus beszélgetne, és hogy a ki nem használt lehetőségek, vagy a nem megfelelően használt lehetőségek hazájáról beszélnénk. Tehát itt én úgy érzem, hogy minden fizikai és szimbolikus adottság megvan, minden rendelkezésre. Itt annyi kellene, hogy a szellemi erő, és az akarat, és a megvalósítás. És én ezért reménykedem, hogy jön egy új fiatal gárda, hozzám képest mindenképpen fiatalabb, tehát 40-es éveik elejét taposó csikók jönnek, és akkor innentől kezdve úgy gondolom az elképzelés és az energia, meg a mellettük álló többek között az én tudásom, ez most én előttem egy egészen szép horizontot rajzol ki, aztán én úgy gondolom, hogy elég szép részben, vagy elég nagy részben rajtunk múlik, hogy mi fog ebből megvalósulni. És most zárójelbe teszem, hogy a sokak rossz indulata, irítsége, butasága és közömbössége mellett reméljük ezeket le tudjuk küzdeni.
Kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for more. Your love is king, crown you in my heart. Your love is king, you're the ruler of my heart. Your kisses ring round and round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, I'm crying out for more. Your love is king. I'm coming up, I'm coming. You're making me dance inside. Your love is king, crown you in my heart. Your love is king,
never need to part. Your kisses ring round, around, around my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for
visszatekintő erre az elmúlt két ciklusra, amikor alpolgármesterként tevékenykedett itt Kisújszálláson, mi az, amire a legbüszkébb?
Igazából akár mint kutató, tudós ember azt is mondhatnám, hogy ez már örök törvény, hogy minden leírt szó csak annyit ér, amennyi megvalósul belőle, akár ez a tervek kapcsán is, és mivel tudjuk, hogy a tervek azért egyik legfontosabb a város is, területfejlesztési terveknek mindig a legfontosabb ismérve az, hogy minden terv annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Én arra azért büszke vagyok, hogy nyilván én sem találtam fel a spanyol viaszt, tehát a társadalomtudományok területén különösen nehéz már bármi eredetit alkotni ilyen szempontból, és most ne kövezzenek még érte a kedves tudóstársak, de a természettudományok könnyebb helyzetben vannak, mert hogy ők bármikor tudnak teljesen újdonságokat hozni. Nekünk ez nehezebb társadalomtudósoknak, de én azt mondom, hogy a németországi tapasztalatokat összegyűjtve, sokat olvasva és járva a világot, azért mégiscsak Magyarországon legelőször úttörőként, és ez az én ötletemnek köszönhető, hogy a reziliencia stratégiát mi alkottuk meg először. Tehát úgy éreztem a városban is, hogy viszonylag kevesen hallottak előtte korábban erről, hogy a reziliencia stratégia, talán néha még a szó kimondása is nehézségeket okoz, még a képzettebbeknek is. és valóban az országban ezt először alkottuk meg. Nyilván minden gyermek betegségével együtt, tehát ez egy közösségi munka lenne, de erre meg kellene érni, és ezt meg kellene érteni. Talán majd egyszer eljön ennek is az ideje, és mosolyogva olvastam egy-két éve a hírt, amikor hát kicsit nagyobb hírveréssel, kicsit profibban Székesfehérvár bejelentette, hogy az országban elsőként, akkor én gyorsan fogtam a klaviatúrát és írtam egyet Cserpalkovics polgármester úrnak, írtunk egy levelet, hogy nagy tisztelettel gratulálunk, de az elsők mi voltunk. Úgyhogy ők is nagy tisztelettel visszaválaszoltak, hogy jó munkát kívánnak, jó egészséget és sok sikert a városfejlesztésben, tehát azért jó érzés egy ilyen belső periférikus rurális régióban élve azt mondani, hogy mi vagyunk az a város, de hát én úgy gondolom, hogy mindig lenni kell egy-egy szikrának, egy-egy szigetnek a mocsárban, ahol különösen az elődök Móricz, Csukás, Karikó fáklyáját tovább víve azért tudunk elsők lenni, és tudunk eredetit alkotni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy erre vagyok sok más egyéb mellett büszke. Jogosan merülhet fel a kérdés egyébként, hogy mi ez a reziliencia, tehát nem is várható el ez, tehát nekem is, hogyha 99,9%-ban más tudományterületekről hoznának, szakkifejezéseket nem tudnám megfejteni, tehát kellene a segítség. Úgyhogy igazából ez anno az orvostudományból indult, és tulajdonképpen egyfajta rugalmas megújuló képességként fordíthatjuk, amely a betegség utáni felépülést, regenerálódást jelenti, az egészség újrafelépítését, de már azokkal a tapasztalatokkal, amik a betegség előtt nem voltak meg. Tehát tulajdonképpen ez szépen áthozható, és ugye nyilván ma már annyira minden transz, meg inter, meg multidisziplináris, tehát tudományok közötti, tudományok fölötti egyebek, hogy egymástól is tanulunk. És ahogy itt utaltam ugye a természettudományokra, hogy itt is fel kell mérni, hogy milyen erősségeink vannak egy településen, meg kell nézni a problémáinkat, mert az látszik, hogy betegségek tömkelegével küzdünk a társadalom miatt, tehát ugye a társadalomból ered minden probléma, az egyén, a közösség és a haza ugye belőlünk épül fel, tehát lehet itt mindig szidni másokat, meg másra fogni. Mi egyének vagyunk, a mi közösségeink azok, amelyek vagy haladnak, vagy nem. És hát meg kell nézni azt, hogy ezeket a társadalmi bajokat, demográfiai, szociális, egyéb problémákat, az ebből eredő környezeti problémákat hogyan tudjuk orvosolni, és akkor ezek alapján, hogyha megvannak ezek a kitörési pontok, megtaláljuk ezeket, akkor építhetünk egy reziliensebb, vagyis ellenállóbb, életképesebb társadalmat, és ezáltal egy stabilabb várost, egy városi közösséget. És ez mindenre vonatkozik, a gazdaságra, a szociális helyzetre, az oktatásra, egészségügyre, környezetvédelemre, amiről Magyarországon gyakorlatilag alig hallok, és ez engem riaszt. Itt a klímaváltozás ránk rúgta az ajtót, és gyakorlatilag itt állunk széttett karokkal, tehát mindezeket össze kell gyűjteni, és hogyha máshol nincs akarat, akkor legalább helyben tenni kell, én úgy gondolom. Tehát élünk egy akármilyen össztársadalmi európai helyzetben, de nekünk azért nem biztos, hogy feltett kézzel kell menni, vagy sodródni, hagyni magunkat sodródni, hanem aktív cselekvő polgárok, ezért lennénk gondolkodó emberek, nem? Bár ugye nekem már nincsenek mögöttem jövők, de akik előttem jártak a családomban, talán ők a túloldalon is, meg aki még itt jár ezen az oldalon, hogy büszkék lehetnek rám, hogy hát azért nem véletlenül tanítattuk ezt a gyereket.
Értékeltük az elmúlt egy, illetve két ciklust itt Kisújszálláson az alpolgármesterség szempontjából. Egy korábbi riportunkban már arról volt szó, hogy Kisújszállást is érdemes zöldíteni, és ebben az alpolgármester úr is élen járt.
Igen, nem hogy érdemes, hanem akár a többség ellenére kötelező is, hiszen itt vagyunk az Alföld közepén, és a nyár bebizonyított, hogy valóban ez volt hátralevő életünk leghűvösebb nyara a klímaváltozás kapcsán, tehát mondjuk ezt az emberek 90% úgy tűnik, hogy nem látja a saját mindennapi életében, vagy képtelen felfogni, hogy milyen változások vannak, és hogy nem csak alkalmazkodni kellene, hanem valamit tenni is a lassítására. Finoman szólva is, itt ez a nép nem arról híres, hogy a zöldet megbecsülné, vagy ezeket gondozná, ápolná, és felelősséget érezné iránta. Én viszont úgy gondolom, hogy ha már egy-két emberben
több ezerből megfogan a gondolat, hogy mégiscsak a föld megélhet az ember nélkül, de az ember nem élhet a föld nélkül, és hogy a növények milyen fontos szerepet töltenek be az életünkben, így én is a magam eszközeivel igyekszem ezt hozzájárulni, és a tavalyi évben én is elültettem hásfákat, 3 darab hásfát, ugye az egyiket azt a tudományfájaként Karikó Katalin előtt tisztelegve, a másikat édesapám emléke előtt, a harmadikat pedig a köznépnek, hogy alá tudjon állni majd az autójával, hogyha árnyékot ad a 45 fokban.
A Próurbe díjas dr. Habél Kovács Tiborral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem docensével beszélgettünk, aki 2014-től 2024-ig volt Kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármestere. 2024. október 1-től Szűcs Tamás, a Nagykun polgári kör és a Fidesz-KDNP polgármestere irányítja Kisújszállást. Munkáját Tatár Zoltán és Horváth Péter alpolgármesterek segítik.
Kiss me once, oh yeah, baby. Kiss me twice, oh yeah, crazy. Kiss me 3 times, the 3 kisses of love, oh yeah. Morning, noon and at night, never gonna let you out of sight. Kiss me 3 times, the 3 kisses of love. Tell me that you really care, run your fingers through my hair. Kiss me once, kiss me twice, and I'm in paradise. Kiss me once, oh yeah, baby. Kiss me twice, oh yeah, crazy. Kiss me 3 times, the 3 kisses of love. Twice, oh yeah, crazy. Kiss me 3 times, the 3 kisses of love. Oh yeah, the 3 kisses of love.
Kisújszálláson a Kivilágos Kivirraték Fesztivál egyik programjaként a káposztás és bográcsos ételek főzőversenyén az eső ellenére is közel 60 csapat főzött. Horváth Ferencet, a Horváth Kert vendéglő tulajdonosát, a zsűri elnökét kérdezzük.
Ételfőző verseny volt itt most többek között Kisújszálláson. Az eső nem kedvezett, az időjárás nem kedvezett, de hogy itt mi körbejártunk, azért láttuk, hogy sok helyen rotyogtak az ételek a kondérokban. Milyen kategóriákban lehetett nevezni, és hány nevező volt?
Igen, hát az időjárás nem volt annyira kegyes, de lekalapozott a 33 csapat előtt, aki a mai nap folyán megmérettette magát, vállaltak, kijöttek, kipakoltak sátorral, nagyon szépen berendezett standokkal, tényleg öröm volt még nézni, hogy milyen munkákat fektetek már ebbe is, hogy a megjelenés, vagy hogy nézzenek ki a standok. Ugye 2 kategóriába ment a verseny, egyik a káposztás ételek kategóriába, ami közel 28 ételt kóstoltunk, illetve volt a bográcsos kategória, vagy bográcsos ételek kategória, ott 29 volt. Tehát azért ennek is azért közel 60 ételt kellett értékelnünk, és még egyszer azt gondolom, hogy le a kalappal itt a részvevők előtt, és hát tényleg nagyon érdekes ételeket is kóstolhattunk.
Akkor melyik kategóriában mik voltak a legkülönlegesebbek, egyedi ételek?
A káposztás étel kategóriában volt például egy káposztás torta is. Úgy volt összerakva, rétegezve, és tényleg nagyon érdekes volt. Először nehezen értelmeztük, de aztán, amikor megkóstoltuk, tényleg nagyon sok íz volt benne, és nagyon finom volt. Volt nagyon finom szavolcsi töltött káposztánk, Erdélyből jöttek vendégek is, mert az íz alapján éreztük, hogy a csomborral, ahogy ízesítve voltak a káposzták, de a sima hagyományos töltött, ez a, és a toros, ez a disznótor alkalmával, amit készített a káposzták, azok is előfordultak. Itt tényleg az volt, hogy a szabolcsi, a kis pici kis 3-4 centis káposztától kezdve a disznótoros, az a igazi emberes káposztáig minden előfordult, és tényleg érdekes volt ez a része is. Hát a bográcsos ételeknél ott azért itt a kunságban jellemzően a birkapörkölt az, ami több bográcsba rotyogott, de volt vadétel, de találkoztunk lángossal, találkoztunk pogácsával, tehát itt azért voltak különböző ételek, különböző ötletek, volt természetesen gulyások voltak, ugye volt, aki kicsit itt játszott az ízekkel, tehát azért azt gondolom, hogy azért próbálták átgondolni az emberek, és felkészülten jöttek erre a versenyre.
Azért 60 ételt végigkóstolni egy kihívás lehet a zsűri tagjainak. Az ízeket, vagy az ételek közötti kóstolást hogyan választották el? Tehát, hogy jól tudják ízlelni az ételeket?
Igen, hát nem volt egyszerű feladat, mint általában már szinte először a szemünkkel, mi szoktuk mondani, hogy először a szemünkkel leszünk, de most ebben az esetben is a szemmel való értékelés, mert ugye a küllem, a szaft, utána az íz, illat, darabolás, igényesség, tehát különböző szempontok alapján értékeltük, és tényleg azt gondolom, hogy hát nem volt egyszerű, de megvoltak mégis azok a kritériumok, ami alapján tudtuk értékelni. Hát ilyenkor a két étel között vagy egy pici kis víz, egy kis falat kenyér, csak hát az 30 ételnél az kb. 30 falatot, illetve 30 korcsot jelent, tehát az sem volt egyszerű, de azért a vízben néha került egy pici bor is, hogy a szájban lévő pH értéket is helyrakjuk, de nem tudom, szóval azért mondom, ezt így meg lehetett oldani. Sok esetben már tényleg a szaft, az igényesség már megmutatta az étel, hogy milyen helyet fog elfoglalni a eredménylistán.
Igen, meg gondolom azért az illat is.
Abszolút az illat is. Sok esetben, nem sok esetben, most nem sok esetben, de régebben volt ez, de hála ősnek most egyre kevesebb volt, hogy szinte már, ha egy bográsba készült egy étel, és az a bográs nem megfelelően volt kezelve, tisztítva, akkor már az étel illatán érződött az a fémes, rozsdás illat, vagy valami. Most egy vagy két ilyen ételre találkoztunk, de azért mondom, hogy sok az illat már meghatározza, de ez pozitív irányba is. Egy jó fűszeretett étel, egy jó illatos étel, az megint csak már a kezdésnél sokat dob az ételen.
És kik lettek a kategóriák győztesei?
Hát ugye ebben az esetben nem fogok tudni még nemeket mondani, mert ugye mi vakbírálat alapján vagyunk, sorszám szerint bíráltunk, tehát a reggel körbe jártuk, kihúzott mindenki egy sorszámot, ugye a K-nál, ugye a káposztás esetben a K, a bográcsosan a B sorszám, és akkor mi azt láttuk, hogy K1, K17, mi az alapján értékeltük, persze azt azért nagyjából megállapítottuk, hogy mi az étel, és az eredmény hirdetésnél így fogjuk felszólítani a versenyzőket ugye a színpadra, és majd ott az alapján, amikor jönnek és bemutatkoznak, akkor fogjuk a csapatnévre kiállítani az okleveleket, emléklapokat, úgyhogy ez ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez így a korrekt és tisztességes.
És ilyenkor nyilván egy zsűri van, ön volt a zsűrinek az elnöke. Ő szokott lenni nézeteltérés, vita, meggyőzés, vagy inkább egyöntető szokott lenni a választás, hogy ki a befutó?
Komoly nézeteltérés nem, de azért az egészséges történet megvan, persze azért nem minden nyugnak egyforma szájéz, és ezért is jó, hogy többen vagyunk itt azért a zsűrivel, és tényleg azt is el kell mondom, hogy hála Jóistennek a zsűri tag is már szinte évek óta már jóformán hívni se kell őket, mindenki tudja. Ilyenkor úgy szoktunk elválni, akkor jövőre nézzétek, hogy mikor lesz a kivilágos kivirattig, és akkor mindenki úgy intézze a dolgát. Tehát itt azért most is 8-an voltunk a zsűrivel, és tényleg nagyon, én azt gondolom, nagyon komoly szakemberek, akik a mindennapi életben is ugye dolgoznak és helytállnak, és persze, hát ugye ez, mivel nem is egy helyen dolgozunk, nem is egyféleképpen dolgozunk, azért ez befolyásolja, de úgy nagyjából az alapszabályokat mindenki tudja, és az alapján szoktunk azért értékelni.
Itt a nagykunságnak is van speciálisan elkészítendő káposztás étele?
Hát, amit mondtam, jellegzetesen az a disznótor utáni jellegzetes étel, ez a töltött káposzta, toros káposzta, ez főleg ugye akkor jó, mikor frissen le van vágva a hízó, és az feldolgozásra kerül, és akkor a toros káposzta, ugye azok a húsrészek kerülnek be az alapba, illetve a töltött káposzta is. De ma már ez is számtalan félképpen elkészítik, tehát van, aki rántással sűrít egy picit a leven, de van, aki nem, szóval ez azért mondom, de inkább ez a jellemző, és itt inkább egy picikét nagyobbra töltjük a káposztát, mint például a szabolcsba.
És a birkapörköltnek mi a jellegzetessége? Mitől jó egy nagykunsági birkapörkölt?
Én azt gondolom, hogy nagykunsági birkapörköltnek az az alapja, hogy elve egy jó birka. Tehát ez innen indul. Mert azért nem veszre szokták azt mondani, a juhász emberek tudnak legjobb birkát. Birkapörköltöt készíteni, hisz látják azt, hogy ez a birka mennyi idős, hányszor ellett, mit evett az elmúlt időszakban, és ez mind befolyásolja természetesen a húsnak a minőségét, innestől kezdve, hogy a pörkölt minőségét is. Sokat szoktak vitatkozni, hogy a karcagi, vagy a túrkevei, vagy melyik pörkölt a jobb. Én szoktam mondani, hogy kisújszállás középen van, és mi ezt nagyjából sejtjük is, mert ugye karcagon inkább lesütik zsírjáról a zsírba, túrkevén, meg ilyen paprikás jelleget párolják. És én azt gondolom, akkor egy pörkölt, és ez mindig a hústól függ, hogy azt most nekem le kell sütni először egy kicsit, mennyi hagymát tesz alá, szakaszos párolásra ugye be lehet a szaftját állítani, és azért tényleg legyen meg az a szaftja, tehát ne csak egy zsír réteg legyen azon a pörköltön, hanem legyen egy kellemes szaftja is, amit nyugodtan el tudunk fogyasztani. Én szerintem ez az a jó birka pörkölt.
Kisújszálláson beszélgetünk, megkerülhetetlen, hogy a rizs ne kerüljön szóba. Ön, mint étterem tulajdonos, a rizs mennyire jelenik meg ugye az ételekben, tradicionális ételekben, süteményekben önöknél?
Jelentősen. Mind a nagykúr is, mind az indiár is azért azt gondolom, hogy jelentős szerepet tölt be akár a mindennapunkba. Hát ugye a nagykúr is, ugye a deának is akár a fehér, akár a barna is, és nagyon nagy erőszetettel használjuk, mind köretelemként ugye túlnyó többségében, de desszertnél is előfordul, ha csak egy rizskókról beszélek, és itt az indiár is az, ami szintén egy kuriózumnak számít, és hát mi sok esetben szoktunk olyan esetben hozzányúlni, hogy mind desszert. Tehát most is van egy kisújszállás kincsre, így névre keresztel desszertünk, ami ugye a kisújszállás is környékén megtalálható növényekből készült, többek között ugye a szilvából, és akkor egy ilyen angol krémbe van elkészítve az indiár is, és ez úgy van összerakva. Illetve hát most legutoljára is, amit készítettünk, egy új desszertünk, ez van egy ilyen Alföld Szíve turisztikai rendezvénysorozat, ami a desszert lesz szól, és abban pedig egy ilyen fehér csokoládés félgömböt készítettünk, szintén az indiár is, pedig almával van közösen elkészítve, és én azt gondolom, hogy minden napok rész, és nagyon sűrűn használjuk mind a két is fajtát.
És végül, hogyha ön nevezett volna erre a versenyre, ön mit főzött volna?
Hát valószínűleg én is lehet, hogy egyszerűen egy toros káposzta, de nagyon nehéz most ilyenkor, mert tényleg most itt látva, hogy mennyi ötlet volt, akár egy hallal el lehetett készíteni. Én nagyon szeretem halat, ahhoz is hozzá nyúltam volna valószínűleg, de akár egy töltött káposztát is, akár ugye, ha nem is rizssel, de akár egy gerslivel, vagy bármivel. Tehát ez tényleg az, hogy elég sok mindent ki lehet hozni belőle, de nekem is az a töltött káposzta azért elég elő kell helyet foglal az étlapon. Úgyhogy.
És a töltött káposzta, hogy feltétlen kell a tejföl?
Nekem igen, úgyhogy én azt gondolom, lehet, hogy nem mindenki azt ezt a véleményt. Én nagyon szeretem a tejfölt amúgy is, de töltött káposztán igen. De ha kell, akkor akár hidegen is el tudom, hogy ezt a töltött káposztát, akkor tejföl nélkül. Thank you.
Az idei tanévtől a komplex alapprogram bázis intézményei közé került a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Iskola is. Az oktatási intézményben immár 6 éve alkalmazzák az új pedagógiai módszertant, amelyhez az idei tanévtől egyetemi hallgatók is csatlakozhatnak, akik a pedagógus képzést választották. Kecskeméti Károlyt, a komplex alapprogram munkaközösség vezetőjét, Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
2018-ban úgy gondoltuk, hogy nyitottak vagyunk az új módszertanokra, az új lehetőségekre, és a komplex alapprogram, amit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szakemberei dolgoztak ki, ez egy kész csomag volt már tulajdonképpen. Meg kellett vele ismerkednünk, képzéseket végeztünk el, és büszkén mondhatom, hogy azóta már szinte rutinból alkalmazzuk és csináljuk ezeket a módszertani elemeket.
Milyen rendszeressége jelenik ez meg az oktatásban?
Mindennek megvan a kritériuma, tehát a tananyag, illetve a tanítási órák 20%-ában kell ezeket a speciális újonnan kidolgozott reform elemeket alkalmaznunk. Természetesen a tanulói dokumentumainkba is ezt bele kellett, hogy építsük, és a mindennapi életben is, mind a komplex, mind a DFH-t és órákat, mind pedig az alprogrami foglalkozásokat napi szinten alkalmaznunk kell, és alkalmazzuk is, és visszajelzéseink szerint a diákjaink, tanulóink élvezik és szeretik is ezeket a típusú órákat.
Alprogramok mit jelentenek ezek, vagy mit fednek le ezek az alprogramok?
5 alprogramról kell alapvetően beszélni. Ez a testmozgás alapú alprogram, életgyakorlat alapú alprogram, digitális alprogram, művészeti, illetve logikai alprogram. Ezek, ahogyan a nevünkben is benne vannak, vagy egy pici digitalizációt helyeznek előtérbe, vagy a logikát kívánják meg, vagy valamilyen józan gondolkodást, ugye az életgyakorlat alapú alprogramok. Ezek zömében délutáni foglalkozások, rejtve, bele vannak építve a tananyagok, azok a lexikális elemek, amit a gyerekeknek tudni kell, viszont játszva és élményszerűen jutnak tudáshoz.
Ugye a iskolának a delegáció tegnap járt Egerbe egy kapos rendezvényen, egy nyitón talán. Mivel lesz másabb ez a tanév, vagy mivel változik?
Hát nagy örömünkre szolgál, hogy ahogyan haladtunk előre a korban, ugye kapocsiskolá hálózathoz csatlakoztunk, élménysuli lettünk, örökös élménysuli lettünk, és akkor ezután egy következő lépcsőfok, most, amint tegnap részt vettünk az Eszterházy Károly Egyetem 10 termében, ez tulajdonképpen egy partneriskolai találkozó volt, amire nagy örömünkre és büszkeségünkre szolgált, hogy meghívták a mi intézményünket is. Itt tanúsítványt vettünk át, ami hivatalosan is igazolja, hogy az egyetem partneriskolájává váltunk, tehát innentől kezdve azok a tanárszakos pedagógia és pedagógus hallgatók, akik az Eszterházy Károly Egyetemen fognak tanulni, ők a komplex alapprogram elemeit itt a mi iskolánkban is megismerhetik.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perckor megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon.